A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sport Rádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Farkas Márton. Ez a Fonák és Tenyeres magazin, amelyben hétről hétre megbeszéljük a mögöttünk hagyott napok legfontosabb teniszes, illetve jégkorongos történéseit Kreisz Bálinttal. Nem lesz ez másként ma sem. Elsősorban a teniszre fókuszálunk. Szervusz Bálint.
Szia Marci, és köszöntöm a hallgatókat is.
És hát ha tenisszel foglalkozunk, akkor Madridra helyezzük tekintetünket, hiszen zajlik a mestertorna, a salakos mestertorna, ahol összesen 5 magyar volt érdekelt egyéniben a főtáblán, és az 5 magyar összesen 12 mérkőzést játszott, ezt akárhogyan is számoljuk, fejenként 2-es átlagot jelent, és az 5 magyar játékosból 4-en bizony legalább 2 mérkőzést játszottak, közülük is Bondár Anna jutott a legmesszebb, egészen a legjobb 16-ig 8-at döntőt játszhatott, és ott a 9. helyen kiemelt Mirra Andreeva ellen búcsúzott. Hát Bálinttal fogadkoztunk, hogy úgy kezdhetjük majd az adást, hogy 3 a magyar igazság, hiszen Mirra Andreeva első körben Udvardi Pannát, aztán Gálfi Dalmát is kiejtette, és hát sajnos Bondár Annát is legyőzte, bár a világranglista 63. helyen álló magyar teniszező kiválóan küzdött, az első játszmát meg is nyerte, és a döntő harmadik felvonásban is elképesztő nagyot harcolt, 1-5-ről visszajött. Megbeszéljük majd ezt a mérkőzést is, de hát Bálint, így első gondolatként, első blikre picit azért talán nézzük így egészében, hogy azért 12 magyar főtáblás egyéni meccs van, 8-at döntősünk, és Marozsán Fábián is nyert meccset, a hölgyeknél mindhárom magyar induló megnyerte az első főtáblás meccsét, ugye ketten feljutottak a selejtezőből, szóval azt gondolom, hogy rég volt olyan mestertorna, ahol így a magyar kontingens ennyire erősen szerepelt volna, te ezt hogy látod?
Igen, alapból az, hogy azért itt az elmúlt hetekben voltak ínséges tornák, amikor nem igazán tudtunk magyar sikerről beszámolni, már ehhez képest ez, amit mondtál, hogy 5 magyar játékos, 12 mérkőzés, ez egy nagyon jó előrelépés. Nyilván itt az egyetlen kivétel Fucsovics Márton, akinek nem volt könnyű sorsolása. Marozsán Fábián ról majd beszélünk, szerintem még külön is, mert azért a Medvegyev elleni mérkőzésnek az ő esetében külön is van egy pikantériája, hogyha itt visszagondolunk a néhány hónappal ezelőtti Australian Open mérkőzésre, de mindenképp kezdjünk Bondár Annával, mert megérdemli azt, hogy róla beszéljünk azután, amilyen teljesítményt nyújtott. Itt azért Golubic legyőzésével kezdett, ugye ott hagytuk abba múlt héten, hogy elmondtuk, hogy Golubicsal kezd, aki egy szintén jó játékos, bár most nem a legjobb időszakát éli. Utána jött Svitolina, a régió ismerős, akivel amikor decemberben beszéltünk bent a stúdióban Bondár Annával, akkor ugye elmondtuk, hogy tavaly 4 Grand Slam tornából 3-on is ellene játszott. Az első 2 mérkőzésüket a Garroson salakpályán, illetve Wimbledonban főben Svitolina nyert, aztán egy jó szóperen sikerült Bondár Annának revansot vennie, és kemény pályán elkapni az ukrán teniszezőnőt. Ehhez képest szerintem rendkívül pozitív, hogy most salakpályán is sikerült visszavágni, hiszen a legutóbbi és egyetlen salakpályás egymás elleni mérkőzésük az tavaly a Garroson volt, amit Svitolina tudott megnyerni, és azóta bejött a legjobb tízbe is, a világranglista 7. helyén áll, tehát nem lehet rá azt mondani, hogy rossz formában van. Ehhez képest az, hogy másfél órán belül sikerült legyőzni, és tovább jutni, az szerintem zseniális. Itt az adogatásokat is érdemes kiemelni, mert hatász ütött Bondár Anna jóval többet, mint Svitolina, ami azért nem megszokott talán olyankor, amikor valaki egy olyan játékosa játszik, aki több mint 50 helyen előrébb van nála a rangsorban. A bréklabdákat is 100%-os hatékonysággal hárította 6/6 ez a mutató. Tehát fantasztikus volt.
Ez sem jellemző feltétlen, tehát azért annak kapcsán nagyon sokszor beszélünk arról, hogy azért vannak olyan mérkőzései, ahol hát sorra brékeli egymást a két játékos.
Igen, és fantasztikus az, hogy kulcshelyzetekben nagy nyomás alatt milyen hatékony tudott maradni, és milyen stabil tudott maradni, hogy elbírta azt a nyomást, amit Svitolina egyébként rá tud helyezni egy másik játékosra. Ez szerintem már megalapozta azt, hogy erről a madridi tornáról szépen tudjunk beszélni. Aztán jött a Samson elleni következő mérkőzés, mert tegyük hozzá, hogy Svitolina ugye csak a második forduló volt, összesen 4 mérkőzést játszott Anna. A Samson elleni mérkőzés is abszolút gyönyörű volt, a második játszmában 6-1-et kiosztott a cseh riválisának. Igaz, hogy itt azért Bondár Anna javára van jó néhány helykülönbség a világranglistán, de az első játszma az kifejezetten szoros volt, tiebreakig jutottak itt is, és a mai Andrejeva elleni mérkőzés is azt mutatja meg, hogy Bondár Anna nagyon tud küzdeni, mert hogyha itt egy kicsit jobban belemegyünk a részletekbe, akkor a döntő játszmában 5-1-ről jött vissza, és nyert meg sorozatban 5 játékot, eljutott 6-5-ig, tehát Mira Andrejevának kellett adogatni azért, hogy kiharcolja a döntő tiebreaket, és aztán a játszma végi rövidítésben is volt nehéz helyzet, ott is az orosz játékos eléggé el tudott lépni, volt 4-2-je is, és aztán utána még egy mérkőzés labdát tudott hárítani, szóval itt ugye nem lett meg a mérkőzés, nem lett meg néhány napon belül a két top 10-es győzelem, de itt is voltak olyan pillanatok, amiket abszolút magával vihet Bondár Anna, és amikre abszolút építhet a jövőben. Szerintem ez a torna nagyon-nagyon sokat adhat neki a jövőre nézve, és bízom benne, hogy hamarosan innen folytatja majd, hiszen azért nem sok megállás lesz, jön majd Róma, ami magyar szempontból szintén emlékezetes terep, ugye elég csak Marozsán Fábiára gondolni, de az, amit Bondár Anna ebben az elmúlt néhány napban nyújtott, az nagyon nagyszerű, és nem véletlen kerül közel a legjobbjához a ranglistán is, tehát ezt a fantasztikus teljesítményt a pontok is vissza fogják adni, de itt nem feltétlenül csak pontokba kell nézni, bőven lehet olyan számokat, dolgokat találni, vagy csak olyan eredményeket látni, vagy labdameneteket megnézni, amik azt mutatják, hogy Bondár Anna milyen zseniális volt.
Hát ha már említetted, hogy két top 10-essel is játszott, ugye azért azt mondjuk el, hogy Svitolina volt az első olyan legyőzöttje, aki ugye aktuálisan a top 10-ben helyezkedik, tehát bár ugye tavaly is legyőzte Svitolinát, de akkor az ukrán teniszezőnő nem volt benne a legjobb 10-ben. Ugye Andrejeva is most top 10-es, és tényleg közel állt ahhoz, hogy legyőzze, és hát talán ezzel a két mérkőzéssel érdemes annak kapcsán foglalkozni, elképesztő önbizalom sugárzott belőle. Egy gondolat erejéig visszakanyarodva a Svitolina elleni meccsre, hát ha már fonák és tenyeres a műsorunk címe, akkor muszáj hangsúlyoznunk, hogy milyen fonákjai voltak azon a meccsen Bondár Annának, tehát tényleg, amit említettél, nyomás alatt is, olyan megoldásokat és olyan nyerőket tudott ütni, ugye összesen 27 nyerőt szórt Svitolina ellen, és arra volt összesen 9 hibája. De volt olyan játék, ahol 5 break labdát kellett hárítania Annának, ráadásul kiélezett helyzetben, tehát mondjuk egy 2-2-es játékállásnál, és abból az 5 hárításból szerintem ilyen 2-3 az mondjuk fonák nyerő volt. És most az Andrejeva elleni mérkőzésen is, ugye, amit hétfőn játszott, ott is abszolút érződött az, hogy milyen magabiztossággal tud játszani. Ugye az első játszmában is brékhátrányból visszajövve tudott, ugye a végén egy gyors brékváltás volt, meg tudta csinálni a rövidítést, amit a harmadik játszmában küzdött, és nagyon komoly labdamenetekben volt abszolút partnere itt is egy top 10-es játékosnak. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ugye a következő hetekben, meg hát főleg itt a salakos szezonban egy ilyen teljesítmény, egy ilyen torna, az hova fogja röpíteni Annát, mert azért azt is érdemes elmondani, hogy ez karrierje legjobb mestertorna eredménye, vagy hát legjobb mestertornáját jegyzi, hiszen ugye a 2023-as római tornán volt harmadik körös szereplése, hát most utaltál rá, hogy majd jön Róma, lehet, hogy tovább lehet ott írni ezt a sorozatot.
Igen, és még annyit tennék hozzá, hogy az is mutatja, hogy Andrejevát is hibára tudta kényszeríteni meg, hogy sok helyzetben még nála is nyugodtabb volt, még hogyha a mérkőzést végül nem is Bondár Anna nyerte, de hogy az orosz teniszező 12-2-es hibát ütött, és vannak olyan játékosok, akik az adogatásuknál kockáztatnak, és ezért benne van, hogy sok kettős hibát ütnek, de ilyen szempontból érdemes megnézni Andrejevának a másik két magyar lány elleni mérkőzését. Udvardi Panna ellen 0-2-es hiba van a neve mellett, Gáfi Dalma ellen pedig ez a szám mindössze egy. Tehát ez Andrejeva szempontjából is egy kiugróan rossz statisztika, ami azért mutatja, hogy nagyon kemény pontokra volt kényszerítve, és sokszor úgy érezte, hogy ahhoz, hogy esélye legyen nyerni, vagy hozni a saját adogatását, még akár második kísérletre is be kellett vállalni egy rizikósabb ütést, ami sokszor nem fizetődött ki. Bondár Annának egyáltalán nincs kettős hibája, ezt a számot is durva kimondani, látva azt, hogy milyen szoros mérkőzés volt, milyen sok pontot lejátszottak. Tényleg nehéz olyan dolgokat mondani az eredményen kívül, amire ne lehetne építeni, és ami ne úgy jönne, hogy milyen nagyszerűen alakult ez a torna. Csak bízni tudok abban, meg bízni tudunk abban, hogy ez valaminek a kezdete, és hasonló teljesítményeket még bőven láthatunk tőle.
Annához már csak egy gondolat, illetve egy statisztika, azért az viszonylag ritka, hogy túr szinten, tehát akár a hölgyeknél, akár a férfiaknál, a legjobbakat nézve legyen olyan statisztikai mutató, amit mondjuk, amiben egy magyar játékos a legjobb. Hát most a hölgyeknél ebben a szezonban Bondár Annának van a legtöbb 6-0-ás játszma győzelme, szám szerint már 6. Hát mestertornán azért ezt nem biztos, hogy gyarapítani fogja. Ugye itt Madridban sem volt 6-0-ja, de mondjuk volt ugye 6-1, ahogy te is utaltál. Szóval azért Annának most tényleg különleges időszak lehet ez a pályafutásában. Röviden azért említsük meg egy Gálfi Dalmát, illetve Udvardi Pannát is. Ugye őket Andrejeva győzte le egyaránt, és utaltál rá. Gálfi Dalma a selejtezőből két győzelemmel ment föl, két magabiztos győzelemmel, és ott az első körben például az ausztrál Tomjanovics top 100-as teniszezőt tudott legyőzni két játszmában, és aztán a 22. kiemelt Anna Kalinskáját is legyőzte Gálfi Dalma 6-3 arányban. Azért azt hiszem, hogy ha megnézzük, hogy Dalmának az elmúlt hetei, hónapjai hogyan sikerültek, ez az, hogy itt nyert 4 mérkőzést, az mindenképpen pozitív, és feltétlenül előrelépés.
Igen, ez a része egyértelműen pozitívum, és Andrejevát sokat elemeztük az elmúlt percekben, hogy milyen jó játékos, milyen magas a jegyzet. Azért talán az az egyetlen jó dolog abban, hogy mind a három magyar játékos ellen ugyanaz az orosz teniszező játszott, hogy igazából nem kell újra kivesézni, hogy milyen volt a játékos a háló másik oldalán. Tehát Andrejeva nagyon jól játszik, és Gálfi Dalmának meg Udvardi Pannának is ki lehetett tőle kapni. A tisztes helytállás szerintem mind a két esetben sikerült. Dalmánál az szerintem egy óriási siker, hogy ő a selejtezőből alanyi jogon küzdötte fel magát. Udvardi Panna ugye szerencsés vesztes volt, ennek ellenére tudott nyerni Kimberly Birel ellen egy azért harmadik játszmába torkoló mérkőzést, aminek a második játszmáját 6-1-re veszítette el, utána tudta összekapni magát és hasonló arányban lezárni a találkozót. Mind a három magyar női játékos esetében vannak pozitívumok, amikre lehet építeni, és mindenkinél volt nagyon szép tenisz, hogyha a mérkőzések összefoglalóit megnézik a kedves hallgatók, akkor mindenhol lehet találni olyan pontokat, amikre úgy büszkék lehetnek a lányok. Gálfi Dalma, Andrei Valeni mérkőzésén is voltak szép labdamenetek, amit egyébként a közösségi médiában is megosztott. Tehát szerintem mindenkinek vannak pozitívumok. Az, hogy ilyen erős játékosok ellen is játszottak, az mindenkit letesztelt, megmutatta, hogy mi az, amiben jól tudnak esetleg előhúzni egy trükköt, vagy jól tudják meghúzni a váratlant, és mi az, amiben mondjuk még egy picit el vannak maradva a legjobb 10-től. Az egyetlen dolog, amiért fájdalmas lehet az, ez az egész, hogy most kicsit át komolytalanabbá téve a dolgot, hogy azért ritkán van olyan, hogy ennyi magyar játékos van egy mestertorna főtábláján, és hogy még ugyanabban a szekcióba is kerülnek. Itt azért Udvardi Panna és Gáfi Dalma is találkozhatott volna egymással, hogyha valamelyikük legyőzi Andrejevát, és aztán meg Udvardi Panna is találkozhatott volna akár Bondár Annával, vagy Gáfi Dalma is Bondár Annával, szóval itt komoly magyar rangadók lehettek volna, tehát ez legyen a legnagyobb problémánk, hogy ez nem jött össze.
Azért ne legyünk telhetetlenek, tehát mondjuk egy mestertorná harmadik fordulóba két magyar játékos egymás ellen azért az, hát hogy mondjam, igencsak komoly teljesítmény lenne, és talán teljesen példátlan is. Azonban az erősen valószínűsíthető, hogy mondjuk Bondár Annának azért elég jó információi lehettek már Andrejeváról első kézből, mert alig, hanem azért Udvardi Panna, illetve Gáfi Dalma is tudott első kézből átadni egy-két tapasztalatot az orosz játékossal kapcsolatban. Térjünk át Marozsán Fábiánra, akinek igazából a saját tapasztalataiból lehetett építkezni valója ezen a madridi csalakos mestertornán, hiszen a főtábla első fordulójában azzal az éten Quinnel játszott az amerikai játékossal, akivel ugye a Davis kupában találkozott, illetve aztán Medvegyevvel, akivel szintén összefutott már ebben a szezonban, igaz, nem csalakon. Haladjunk sorba és beszéljünk először a Quinn elleni meccsről, ami sok szempontból lehet fontos. Egyfelől visszavágott Quinnnek a Davis kupa után, másfelől azért mégiscsak főtáblás győzelem, és ráadásul egy olyan meccset nyert meg Fábián 7-6-7-6 arányban, amelyen nem volt break, végig mindenki oszta a szerváját, és lehető legkisebb különbség volt kettejük között, hiszen az első rövidítést 7-5-re, a másodikat pedig 8-6-ra nyerte meg Fábián, aki aztán egyébként Medvegyev ellen is hozott egy tiebreaket, de ennyire ne szaladjunk előre, szóval, hogy azért egy ilyen kiérezett találkozót tudott most Fábián behúzni, ez mindenképp örömteli lehet.
Ha Quinn-Marozsán mérkőzés van, akkor szinte garantált a körömrágós izgalom, ugye akik a Davis Kupa tatabányai mérkőzéseit akár a helyszínen, akár a televízió képernyőjén keresztül figyelték, azok ezt már megszokhatták. Ott ugye az volt a helyzet, hogy a döntőjátszma rövidítése ment el 13-11-ig, ott végül az amerikai játékos tudott győzni és ezzel pontot szerezni az Egyesült Államoknak. Ezért is jó, hogy most sikerült visszavágni, ráadásul mind a két játszmát tiebreakben megnyerve. Pozitívum az, hogy itt is megvolt az, hogy annak ellenére, hogy milyen előjelekkel érkeztek ide a tornára, hogy milyen volt az előző egymás elleni mérkőzésük, Marozsán stabilan tudott játszani, és nem nyomta úgymond agyon a teher, mert azért vele kapcsolatban elmondtuk, hogy itt a keménypályás szezon utolsó tornái, legutóbbi néhány tornája nem úgy sikerült, ahogyan azt mondjuk ő szerette volna, és aztán ott volt a bukaresti elődöntő, ami siker is lehet, de azt látva, hogy milyen ágra került végül, és kik voltak az ellenfelek, egy kihagyott lehetőségnek is lehet tekinteni, de azóta minden tornán, komoly pontszerző tornákon tud mérkőzést nyerni, és igazából csak olyan játékosoktól kap ki, akik a legjobb 20 környékén vagy azon belül vannak. Medvegyevnek is jó lett volna, vagy Medvegyev ellen is jó lett volna revansot venni, ugye az Australian Open vereség után, ahol 2-0-ra vezetett Marozsán Fábián, és a harmadik játszmában is nagyon közel járt ahhoz, hogy lezárja azt a mérkőzést, és onnan fordított az olasz játékos. Itt most Medvegyev kezdett jobban, Marozsánnak kellett a második játszmában visszajönnie, és a harmadik szett is kifejezetten szoros volt, de végül Medvegyev ismételten nyerni tudott. Összességében szerintem ez a torna nála is pozitívum, de azért a pontok szempontjából lehet, hogy nála fontos lesz a közeljövőben valamikor egy-két bravúr. Róma az nála is tökéletes alkalom erre, ugye a Carlos Alcaraz elleni mérkőzés néhány évvel ezelőttről az szerintem mindenkinek az eszébe jut.
Medvegyev pedig hát megint összekapta magát akkor, amikor Fábiánnal játszik, mert ugye nagy tervekkel, meg célokkal ugrott bele ebbe a sarkos szezonba. Daniil Medvegyev, hogy aztán Monte Carlo-ban Berrettinitől az első fordulóban kapjon egy biciklit, ugye 6-0-6-0 arányban győzött ellen az olasz játékos mindössze 51 perc alatt. Hát ezek után azért egy más Medvegyevet láttunk ezen a mérkőzésen, a végén a készfogásnál, a hálónál egyébként elég kedélyesen elbeszélgetett egymással Fábián és Medvegyev, amikor nem sok mindenben egyetértettek a mérkőzés kapcsán. Kifejezetten jó meccset játszott egyébként Fábián, de a döntő játszmában 4-4 után azért Medvegyev az utolsó két játékot azt abszolút uralta, és ha már ennyit említettük a Davis kupát, meg az amerikaiakat, akkor azért úgy csak szúrjuk be ide, hogy a napokban elkészült a Billie Jean King kupa őszi rájátszásának sorsolása, és hát a válogatottunk, Bondár Annáék az Egyesült Államokat, az első helyen kiemelt Egyesült Államokat kapták ellenfélül, úgyhogy hát ez egy igencsak nehéz párharcnak ígérkezik. Nehéz párharca volt Pucsovics Mártonnak is, aki a spanyol Pablo Carreño Busta ellen kezdett, az első játszmát még nyerte 6-4-re, aztán azonban 7-6-6-2 arányban vereséget szenvedett. Pucsovics igen, kevés mérkőzést játszik, ugye legutóbb Monte Carlo-ban lépett pályára, ott is ugye csak egy találkozón vett részt. Beszéltünk már vele kapcsolatban többet is ebben a szezonban arról, hogy azért a válla talán még mindig nem 100%-os, ugye már évelején is küzdött ezzel, és talán itt is azt mutatja a mérkőzés alakulása, meg a számok, mondjuk a szervasz statisztikája, hogy talán még azért az a váll az nem tökéletes, és talán emiatt is látjuk őt most kevesebbet, mármint hogy kevesebb tornán indul el.
Igen, Marci viszonylag régen adott interjút, vagy úgy a közösségi médiában sem beszélt arra, hogy érzi magát, de itt a Carreño Busta elleni mérkőzés is azt mutatja, hogy nem biztos, hogy ő 100%-os, sőt, én inkább azt mondanám, hogy nem 100%-os, és továbbra is küzdik a dolgokkal, nem biztos, hogy csak a vállával, mert azért nála is előfordul, hogy egy aktuális, vagy éppen elmúló sérülés mellé, vagy helyére bejön egy másik. Hogyha azt nézzük, hogy Carreño Busta is a Marci alatti mérkőzését még Barcelonában feladta, akkor talán ő sem volt 100%-os, ahogy megérkezett Madridba, viszont hogyan a harmadik játszma alakult, a szoros, drámai és szintén tábrékig menő második játszma után, az kicsit azt mutatja, hogy Marci így a második játszmára tett mindent, hogy hát ott le tudja zárni a mérkőzést, és tovább jut, és amikor az nem sikerült, akkor úgy előjöttek azok a dolgok, amiket mondjuk még az adrenalin elvitt. Remélem, hogy ő hamarosan kijön ebből az ilyen ördögi körből, hogy nehéz is a sorsolása, nem is tud sok mérkőzést játszani, így a meccs rutin sem jön vissza, mellette azért belebonyolódik hosszú találkozókban, aminek a vége már nyilván nem segíti az egészségét, hogyha vannak kisebb-nagyobb sérülései. Szóval remélem, hogy valamikor a közeljövőben jön egy olyan torna, ahol talán az első fordulóban kap egy könnyebb ellenfelet, aki mondjuk nem feltétlen salakpályás játékos, vagy jóval hátrébb rangsorolt a világranglistán, és akkor talán tud gyűjteni egy-két győzelmet, önbizalmat, mert nagyon ráférne itt ugye a salakpályás szezonban. Nem is indult sok tornán, ahogy azt te is mondtad, összesen kettőn, de egyiken sem tudott mérkőzést nyerni. A játszma győzelem most már legalább Carreño Busta ellen összejött. Lépésről lépésre reméljük, hogy a Roland Garrosig fel tudja építeni magát.
Hát ha már sérülések, meg Roland Garros, akkor adja magát, hogy picit beszéljünk Carlos Alcarazról, aki ugye bejelentette azt, hogy Roland Garroson sem fog elindulni, ugye már Madridban sincs ott, Barcelonában visszalépett, Rómát is így értelemszerűen kiadja, ugyanis inhüvelygyulladással küzd, ugye csuklósérülésről is beszéltek, inhüvelygyulladása is van, ami hát egy nagyon makacs meg fránya sérülés, nehéz el mit kezdeni, annó ugye Rafael Nadal is küzdött ilyennel, ő akkor 2 hónapot hagyott ki, könnyen lehet, hogy most itt Carlos Alcaraznek is egy 2 hónapos kihagyás van. Elvileg a hírek szerint jól értesült források azt mondják, hogy már a füves szezonban szeretne visszatérni, de hát így azért az egészen biztos, hogy egy ideig újabb klasszikust, vagyis Sinner Alcaraz finálét nem fogunk látni, és Nyilván mondjuk ez Jannik Sinner előtt is hát újabb kapukat nyitni, talán ennyire most nem kell előre szaladni, inkább Alcaraz szempontjából nézzük meg ezt a helyzetet. Nyilván nem lehet neki egyszerű egy ilyen hosszú kiadást, hozzátéve azt, hogy ugye pont az elmúlt hetekben beszélt arról, hogy azért nagyon sűrű a menetrend, nagyon kemény a versenynaptár, és mentálisan is azért nagyon komoly igénybevétel az, hogy folyton mindenki ő ellene akarja a 110%-ot nyújtani, és mindenki őt akarja megverni. Hogy látod, hosszú távon akár hát pozitívan is kijöhet ebből Alcaraz, nyilván feltételezve azt, hogy a sérülése az rendbe jön.
Igen, már csak olyan szempontból is kijött belőle pozitívan, hogy azért az év első hónapjaiban itt az edzőváltás körülményei miatt, meg aztán, ahogy az Australian Open-t megnyerte, és ezzel a legfiatalabb játékosként teljesítette a karrier Grand Slam-et, elég nagy figyelmet kapott, és ugye ismételten élessé vált a harc Sinner és Alcaraz között a világ elsőség szempontjából. Most ugye azt Sinner át is vette, és így, hogy Alcaraznak ki fog esni 2000 pontja, így vélhetően azért jó néhány hónapig ő is marad majd a ranglista élén. Szóval most az, hogy van egy ideje elvonulni és rendbe tenni a gondolatait, ez hosszú távon szerintem mindenképp segíthet meg, sérülten nem jó játszani, nem jó túlerőltetni az embernek, hogyha van valami kisebb-nagyobb dolga, mert az hosszú távon is kihatással lehet. Jannik Sinner előtt viszont ez nagyon sok kaput kinyit, ő is ugye a karrier Grand Slamre hajt, Alcaraznak az Australian Open hiányzott, Sinnernek pedig a Garros trófea nincs még meg a gyűjteményében, és az olasz játékos továbbra is elképesztő, tehát ismételten egy 19 mérkőzéses veretlenségi sorozatnál jár, ami fantasztikus szám. Itt azért tavaly dobálóztunk a számokkal, hogy Sinner és Alcaraz éppen hány sorozatban megnyert mérkőzésnél tart, és itt ugye volt Sinnernek egy elég hosszú, több mint két tornán átívelő sorozata, ahol játszmát sem vesztett, kiosztott néhány 6-0-át is, tehát hogy eléggé megszórta az ellenfeleket, és most sem nagyon lehet látni, hogy ki az, aki megállítja. Sinner esélyessége és az, hogy ezzel ő lépett elő a Roland Garros trófea legnagyobb várományosává, ez egyértelmű, viszont Alcaraz kiválása mások előtt is megnyithat kapukat, hogyha nem is feltétlen mondjuk a Grand Slam trófea szemszögéből nézzük, de valaki biztosan Grand Slam döntőbe fog jutni, egy olyan játékos, aki nem Alcaraz. Itt ez akár Zverevnek is adhat egy nagy löketet, meg jó néhány másik játékosnak, akár még mondjuk Cicipásznak, bár ő azért mostanában tényleg nincs túl jó formában, de ha összetudja szedni magát, akkor esetleg még ő is lehet egy ilyen titkos meglepetés, és neki ugye már van Grand Slam döntős rutinja. Szóval, hogy itt sok játékosnak akár az is ott lehet motivációként, hogy Alcaraz és Sinner aktív pályafutása alatt ki tudja, hogy hány olyan Grand Slam torna lesz, ahol valamelyikük döntőbe juthat. Itt meg most biztos, hogy Alcaraz kiválásával valaki előtt megnyílik ez az ajtó is.
Hát, hogy ez az ajtó nyílik-e meg Rafael Jodar előtt, azt nem tudom, de a 19 éves spanyol feltörekvő tehetségről azért adásunk utolsó egy-két percében váltsunk pár szót. Itt 19 éves játékos, aki az első 25 ATP Tour meccséből 17-et megnyert, ezzel minden idők legjobb statisztikáját tudja etére maga mögött, tehát erre még korábban mondjuk Alcaraz, Nadal, Sinner vagy Federer sem volt képes, és hát Madridban is vagányan menetel, ugye szabadkártyásként, mindössze a 8. olyan tinédzser, aki a madridi mestertornán eljut a legjobb 16 közé. Ugye most legutóbb João Fonsecát győzte le, és hogyha a következő kört is sikerrel veszi, akkor ő játszhat majd mondjuk Sinnerrel a negyed döntőben. Nyilván annyira ne szaladjunk előre, az viszont talán hosszú távon is téma, illetve jó hír lehet a tenisznek, hogy itt van egy újabb fiatal tehetség, aki könnyen lehet, hogy Sinner Alcaraz mellé, mögé belátható időn belül oda tud érni, ugye pont hát Fonsecával vannak sokan párhuzamot, ő is egy olyan tinédzser, aki a következő éveket meghatározhatja, és hát azért ez egy nem akármilyen antréja a profi mezőnybe, amit ez a fiatal spanyol fiú magának tudhat.
És a legutóbbi mérkőzésüket ugye éppen egymás ellen játszották, és nem is volt egy rossz találkozó. Jodar döntőjátszmában nyert, az első szettet 7-6 arányban nyerte meg, aztán Fonseca 6-4-el egyenlített, a harmadik játszma viszonylag sima volt, 6-1-es győzelemmel zárt a spanyol. Így testközelből is láthattuk, hogy mondjuk egymás ellen mire képes ez a két játékos, akit annak a korosztálynak, a két nagy tehetségének tartanak, és be kell vallani, hogy élvezetes teniszt játszanak. Főleg salakon élmény volt nézni a labdameneteket, amiket csináltak, meg nyilván amik mondjuk bekerültek az összefoglalóba. Nagy nevek ellen is bizonyított már a fiatalkor ellenére. Itt, hogyha a mostani salakpályás idényt nézzük, akkor van egy tornagyőzelme, még Marrakesből, aztán Cameron Norit is legyőzte, most itt João Fonsecát lehet említeni, de Alex de Minaur ellen, és ráadásul az a mérkőzés nagyon sima volt, tehát itt de Minaur esetében egy top 10-es játékosról beszélünk, aki 6-3-6-1 arányban kapott ki egy 19 éves játékostól. Szóval Zsodár betörése a legjobb 50-ben most már az elképesztő, és adásunk után néhány órával kezdi majd a mérkőzését Kopriva ellen, ahol szintén nem lehet leírni. És hogyha bejutna a torna negyed döntőjébe, az egy hatalmas történet lenne.
Hát az a spanyol teniszezők története már csak ilyen, amikor Nadal kezdett eltűnni, akkor felbukkant Alcaraz, amikor éppen nincsen Alcaraz, akkor van Zsodár, nekünk viszont adásidőnk nincsen már a több, de mondjuk, hogyha itt a napokban összejön majd a Sinner-Zsodár találkozó, akkor természetesen a jövő héten majd kivesézzük ezt is. Ennyi fért a mai adásunkban, ez volt már a Fonák és Tenyeres, további jó rádiózást kívánunk, viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.